Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Ezen a szép ünnepen, ahol az egyházat ünnepeljük, az egyház két kiemelkedő apostolát, egyházmegyénk védőszentjét, székesegyházunk védőszentjeit, egy alapvető témát szeretnék kedves testvérek elé tárni, elmélkedésként is, tekintettel a nyárra is. Olyan bőséges témát ad, hogy minden nap tudunk belőle meríteni, minden nap más-más oldalról tudjuk szemlélni, és gyanítom, hogy akkor legközelebb találkozunk, akkor is inkább csak azt látjuk, hogy mit nem ismerünk belőle. Ez pedig nem más, mint az Istennek a szeretete. Hiszen az egyházunk Isten szeretetére épül, Isten jóságára, Isten irgalmára. Ezt szeretnénk megismerni, és milyen jó, hogy Jézus Krisztusban föltárulkozott előttünk az Istennek a szeretete. Megismertük az Istent, mint Atyát. Megismertük, hogy ő szenvedélyesen, szenvedéssel küzd az emberért, szereti az embert, és hogy teljesen az övéi vagyunk. És éppen ezért nagyon hasznos és üdvös újból és újból megnézni azt, hogy ez az isteni szeretet hogyan nyilvánul meg felénk, emberek felé. Mert hogy az életünk, emberi létünk Isten akaratából nagyon konkrét, nagyon közvetlen jeleket ad egymás felé. Mikor szeretünk valakit, mikor romlik meg egy kapcsolat, mikor épül be valami zavar egy kapcsolatba, mikor nyílik meg a jövő két ember vagy emberek előtt, éppen azért, mert a szeretet építi ezt a jövőt és nyitja meg a jövőt számukra. Én négy területet szeretnék most kiemelni az Isten szeretetével kapcsolatban, és ehhez segítségül, vagy alapul a János evangéliumának lábmosásról szóló történetét szeretném felolvasni. Húsvét ünnep előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térni az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette őket. Vacsora közben történt, amikor az ördög már fölébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának a szívében a gondolatot, hogy árulja el. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Mégis fölkelt a vacsora mellől, levetette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt, maga elé kötötte. Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát. Amikor Simon Péterhez ért, az tiltakozott. Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így válaszolt. Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted. Péter tovább tiltakozott. Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Ha nem moslak meg, felelte Jézus, nem lehetsz közösségben velem. Akkor, Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is, mondta Simon Péter. De Jézus ezt felelte. Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, és akkor egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájon. Tudta, hogy kiárulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Amikor megmost a lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az úr és mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Bizony-bizony mondom nektek, nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött annál, aki küldte. Ha ezt megértitek, s tetteiteket ehhez igazítjátok, boldogok lesztek. Testvérek, szeretnénk jól ismerni az Istent, szeretnénk jól látni, mit is jelent, hogy ő elküldte egyszülött fiát érettünk. És szeretnénk fölismerni, hogy hogyan szeret bennünket, és szeretnénk jól szeretni mi is embertársainkat. A katolikus egyház katekizmusa Jézus személyével kapcsolatban kiemeli, hogy Jézusnak minden egyes cselekedete, minden egyes tette kinyilatkoztatás. Azok a cselekedetek és tettek is, amelyekről nem tudunk, amelyek titokban történtek, amelyekről nincs híradás, az is kinyilatkoztatás. Így nyilvánvalóan az is kinyilatkoztatás, amikor lehajol és megmossa tanítványainak a lábát. Krisztusban az Isten hajol le az emberhez. Krisztusban az Isten ölt maga elé kötényt, ruhát, és hajol le, és szolgamódjára mossa meg az embernek a lábát. Szolgai cselekedet ez. Egy úr, ha kedvezni akarta hozzáérkező vendégnek, vagy ha szerette volna mutatni, mennyire fontos az ő érkezése, akkor szolgáját kérte, tegye ezt meg. És Jézus nem egy apostolt kér, nem egy tanítványt kér, tegye ezt a többiekkel, hanem ő maga az, aki lehajol, és megmossa, és megtörli tanítványainak a lábát. Kinyilatkoztatás ez. Az Isten ilyen. Mi jellemzi az Istennek a jóságát, szeretetét? Elsőként szeretném kiemelni az Istenben, az ő jóságában, szeretetében kiemelkedik, megjelenik számunkra az elfogadás és az ajándékozás. Isten elfogad bennünket. Azt mondja, kilépek önmagamból. Már nem én vagyok a középpontban, már nem én vagyok a fontos, hanem te. Téged szeretlek, te vagy életem középpontja. Rád gondolok mindig, te vagy a jövőmben, te érted fárdozok, te érted akarok megtenni mindent. Isten kimondja Jézus Krisztusban ezt mindannyiunk felé. Általad élek, érted élek. A szeretet ajándékozás és elfogadás. Számunkra nehéz mind a kettő. Ajándékozni is, feltétel nélkül, viszonzás nem várva, önzésünket kikerülve, de ugyanígy nehéz elfogadni is ajándékot. Mert félünk. Félünk, hogy meg kell felelni, félünk, hogy viszonozni kell, félünk, hogy valamiféleképpen ki kell egyenlíteni, valaminek eleget kell tenni. És Istennél azt látjuk, hogy ő bátor, ő mer ajándékozni, és mer elfogadni is. Istentől azt tanuljuk, hogy szeretni annyi, mint a másikért élni. Oda ajándékozni önmagamat. És amikor a szeretet kapcsolat kialakul az emberek között, akkor ez a szeretet a másikban ugyancsak ajándékozást ébreszt. És ezért szükség van az elfogadásra, hogy az ajándék célba érjen, hogy a szeretet ajándékozása megérintsen. Istentől azt tanuljuk, szeretni annyi, mint lemondani önmagamról. Nem önmagamban élek, nem önmagamért élek, nem önmagam által élek, hanem te veled élek, te éretted élek, és te veled élek. És ezek a szavak már fölidézik bennünk a Szentmisének a nagy felajánlását, amikor kimondjuk az imát ő általa, ő vele is, ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség. Szeretni annyi, mint a másikért élni. Gyönyörűen mutatkozik meg ez a szülő és a gyermek viszonyában. Érdemes azon elgondolkozni, hogy a szülő és a gyermek viszonyában ki függ kitől. Nyilván a létsíkján a gyermek függ a szülőtől, hiszen tőle kapta az életet. De valójában a szeretet síkján a szülő függ a gyermekétől. Mert mindent oda akar neki adni, mindent meg akar adni, gondoskodni akar róla, figyeli rezdülését, legkisebb mozdulatát, mi lenne jó neki, mi teszi teljessé az életét. Mindentől meg akarja óvni, ami esetleg veszélyt jelenthet számára. Teljesen ő van, a gyermeke van az életének a középpontjában, figyelmének, rezdülésének a középpontjában. Ha figyeljük az Istennek a szeretetét Jézus Krisztusban, akkor fölfedezzük azt is, hogy ez a szeretet, amit az Istentől tanulunk, ez szegény. Isten szegénysége jelenti és adja meg a nyolc boldogságnak is az alapját. Nem nagyon értjük, vagy nagyon nehezen értjük a nyolc boldogság tanítását, mert valamiféle új törvényt akarunk fölfedezni benne, újfajta logikát, amit eddig nem ismertünk, de megismerjük, és akkor szerinte fogunk élni, és akkor jó lesz, és akkor hasznosan tudunk élni. És azt kell látni, hogy nem így látjuk meg ezt az új logikát, hanem Isten szegénysége jelenti ennek az új logikának az alapját. Te vagy mindenem, és nélküled semmit sem ér az életem. Nélküled semmi, nélküled szegény vagyok. Te vagy a mindenem, és ezért akarom a szegénységet. Akarom, hogy ne is ragaszkodjak máshoz, csak hozzád. Istenben nincs semmi nyoma a birtoklásnak. Nagyon érdekes, Loyolai Szent Ignác beszél arról, hogy Isten a maga szegénységével, a nem birtoklásával lép be abba a világba, ahol mindent a birtoklás irányít, a birtoklás hat át. És ezzel az emberrel, aki nem birtokol semmit, sem anyagiakat, sem hírnevet, semmilyen presztist, nem tud mit kezdeni, kicsúszik a kezei közül. Nem birtokol semmit akkor, amikor a világba lép, és nem birtokol semmit akkor sem, amikor a kereszten függ, mindenétől megfosztva. És akkor is ki tudja mondani, Atyám, legyen úgy, ahogy Te akarod, beteljesedett. Nem tud vele mit kezdeni a gonosz lélek. Istennek a szegénysége nem a véletlennek a műve, nem a sorsnak a fintora, nem valami körülményeknek valami véletlen együttállás, ami ezt eredményezte, hanem Isten tudatosan vállalja érettünk a szegénységet, a nem birtoklást. Semmit nem akarok birtokolni, mert Te vagy számomra a minden. Te vagy számomra a kincs, amit nem akarok elveszíteni. Éppen ezért a Betlehemnek a szegénysége, a Betlehem istálója, a Betlehemnek a magánya, a Betlehemnek a jászla, az nem a véletlennek a műve, hanem Isten tudatosan vállalt akarata, tevékenysége ez. Így akar belépni a világba, semmit nem birtokolva. Az Atya küldi Jézust, és Jézus végtelen szeretetből vállalja ezt a sorsot. Éppen ezért, amikor mi A szegénységről beszélünk, a javakhoz való megfelelő viszonyról beszélünk, akkor nem pusztán egy társadalmi erkölcsi szabálynak akarunk megfelelni, nem egy társadalmi elvárásnak, okoskodásnak, vagy megfontolásnak, miszerint igazságosan, mértékletesen használjuk a javakat. A mi szegénységünk, amire törekszünk, Jézus szegénységéből forrásozik. Nem akarunk birtokolni semmit, mert ha birtoklunk, nem vagyunk szabadok. Isten szeretete az elfogadásban és az ajándékozásban nyilatkozik meg. Isten szeretetét fölfedezhetjük a szegénységben. Te vagy mindenem, és nem akarok birtokolni semmit sem. Amikor az ember birtokol, akkor először örül annak, amit megszerzett, aztán tiszteletet vár ezért, aztán azonosul ezzel a birtokolt vagyonnal, tárgyal, mint egy istenítve önmagát. Isten a maga szeretetében, és ezt tapasztaljuk az egyházban is, a maga szeretetében vállalja a függést. Mi emberek sok esetben menekülünk ettől. Úgy gondolom, ha nem vagyok szabad, ha valami korlátozza a szabadságomat, az tragédia. Úgy gondolom, ha elkötelezem magamat, és az elköteleződéshez ragaszkodom, és ebben kitartok, akkor kisebb-kevesebb leszek. És éppen azt látjuk Istenben, Jézus Krisztus által, hogy ő vállalja ezt a függést velünk szemben. Mert lehet-e szeretetnek mondani akárcsak emberi tapasztalat alapján is, ha valaki azt mondja, szeretlek, de nem megyek el veled oda, ahová te mész. A szeretet azt jelenti, hogy ott akarok lenni, veled akarok lenni, osztozni akarok a sorsodban. Egy akarok lenni azzal, aminek te örülsz, és egy akarok lenni azzal, amitől te szenvedsz, és ami neked fájdalmat okoz. Istennél nincs távolság az emberrel kapcsolatban. A megtestesülés éppen ezt teszi kézzelfogható számunkra. Emberré lesz, vállalja a függést az emberért. Vállalja azt, hogy izgul mindannyiunkért. Vállalja azt, hogy törődik a mi szenvedésünkkel. Vállalja azt, hogy izgul a mi jövőnkért, vajon hogyan fogunk dönteni, vajon milyen döntéseket fogunk meghozni. Aki szeret, az nem akar a másiktól független lenni. És ez a hűségnek is a kérdése. Ha valakit szeretek, valaki mellett elköteleztem magam végérvényesen, visszavonhatatlanul, akkor nem akarok tőle független lenni, mert ez fáj. Sőt, minden, ami elválaszt, minden olyan élmény, ami nem közös, minden olyan tapasztalat, amit nem együtt lehet átélni, az fájdalmat jelent. Az valahogyan elválaszt. Elkülönít. És Isten Jézus Krisztusban vállalja ezt a függést. Velünk is, mindannyiunkkal. Úgy, mint a tékozló fiú történetében. Nyilvánvalóan az atya nem akkor ment ki először nézni, vajon visszaérkezette már a fiam. Ismerem őt, tudom, hogy mennyire álhatatlan, tudom, hogy mennyire bohém, milyen könnyen elszúrja a pénzt, tudom, meddig tart ki neki, ma biztos hazajön. És kimegy, és tényleg jön, igaza volt. Hanem mindennapi tevékenysége, megy minden nap, talán majd ma megérkezik, talán már szüksége van valamire, talán már meggondolta magát, talán bántották, és haza akar jönni. És minden nap megy, talán most érkezik, mert látni akarja, mert viszont akarja látni, mert otthon akarja őt tudni, és mert ki akarja nyitni előtte azt az ajtót, amit ő úgy tett be maga mögött, hogy nem akar oda visszatérni. És mert vállalja a függést, ezért eléje fut, ezért eléje rohan, össze-vissza csókolja, és visszavezeti az atyai házba. Szeretni annyit jelent, mint akarni a függést, nem csak elfogadni, nem csak elviselni, akarni. Én vállalom a függést attól, akit szeretek. Isten ezt teszi velünk. Minden közösségben, így az egyházban is, benne van a kölcsönös függésnek az akarása. El akarjuk fogadni egymást, szeretni akarjuk egymást, nem menekülni akarunk egymástól, nem jelöljük ki a határokat, meddig jöhetsz, s meddig nem, mi az enyém és mi a tiéd. A hívő közösség, az egyház az ő tagjaiban vállalni akarja ezt a kölcsönös függést. Akkor, amikor valami szenved, valamitől szenved a testvérem, akkor ez engem is érint, amikor örül, engem is érint, mert ebben a függésben tapasztaljuk meg és éljük át a misztikus testnek a tapasztalatát. Krisztus a fő, és mi mindannyian ennek a testnek vagyunk a tagjai. És nem mondhatja egyikünk sem a másikra, nincs szükségem rád, mert te ilyen vagy, olyan vagy. Nincs szükségem rád, mert te tehetséged csak erre vonatkozik. Mindannyiunknak szüksége van a másikra. És akarjuk ezt a kölcsönösséget, ezt a kölcsönös függést és a szabad elfogadást. Ha Istenről azt mondjuk, hogy ő a szeretet, sőt, azt mondjuk, hogy csak szeretet, akkor ő a legnagyobb függő. Ő az, aki leginkább vállalja a függést érettünk. Isten szeretetével kapcsolatban még egy gondolatot szeretnék kiemelni. Az Isten szeretete alázatos szeretet. És nem abban az értelemben, ahogyan mi sokszor ezt mondjuk, tesszük, gondoljuk, nem abban az értelemben, hogy elismerem saját gyengeségeimet. Ez is óriási, ez is nagyon nagy dolog, ha már látom gyengeségeimet, látom korlátaimat. Hanem egyszerűen mindent odaad. Mindent megtesz. Nem fél attól, hogy bárki több, nagyobb nála. Aki első akar közöttetek lenni, legyen az utolsó is mindenkinek a szolgája. Én példát adtam nektek, hogy ti is ezt tegyétek. Hallottuk a mostani evangéliumból, a lábmosás történetéből. Akkor, amikor az a tapasztalat, az az érzés, élmény van bennem, szeretlek, de ne feledd el, hogy ki vagyok én, akkor az a szeretet még gyenge. Az a szeretet még törékeny. A szeretetben nincs ilyen presztízs. A szeretet csak alázatos tud lenni. Nincs alá és fölé rendeltségi viszony. Ezért olyan gyönyörű figyelni a lármosás történetére. Aki engem lát, látja az atyát is. És olyan jó azt is tudni, hogy egyházunk ezt a gesztust a nagy hét szertartásaiban évről évre megünnepli. És olyan jó tudni azt is, hogy az egyház tagjaiban napról napra ünnepli a lábmosásnak a szertartását, akkor, amikor bárki oda megy egy beteg ágy mellé, akkor, amikor gondoskodik beteg testvéréről, akkor, amikor ápolja, gondozza őt. Krisztus teszi ezt. Krisztus példáját követjük. Ő az, aki alázatos. Ő az, aki mindent odaad, presztízst, elgondolást, emberi megfontolást, fáradtságot, azért, hogy a másiknak jó legyen. A lábmosásnak a szertartása nem egy lecke akar lenni az alázatosságra. Nem csak egy próbatétel akar lenni, hanem kinyilatkoztatás. És ha Isten fiában, Jézus Krisztusban ez kinyilatkoztatás, vagyis azt ismerjük meg, hogy milyen az Isten, akkor minden egyes alkalommal, testvérek, amikor merjük megtenni, merjük szolgálni a másik embert, akkor az ugyancsak kinyilatkoztatás. Ugyancsak azt mutatja meg, milyen az Isten. És ebben rejlik az egyháznak, ebben rejlik a keresztény közösségnek az ereje, szolgáljuk egymást, és ezáltal föltárjuk, bemutatjuk, magunk számára is persze, hogy milyen az Isten. Micsoda ajándék ez? Milyen nagy tapasztalat, hogy napról napra egymás szolgálatában fölfedezhetjük, milyen az Isten, hogyan szeret bennünket az Isten, törődik velünk. Mindannyiunk fontosak vagyunk számára. Belőle hiányzik minden presztízs, mert ez lényegtelen, ez nem fontos. Figyeljük az Isten szeretetét. Milyen ő? Mi az a szeretet, amire építi az egyházát? Milyen az a szeretet, amelyből mi mindannyian élhetünk? És milyen az a szeretet, amit mi szeretnénk megismerni, szeretnénk magunk is élni, mert tudjuk, hogy ez jelenti a boldogságunkat. Isten szeretete ajándékozó és elfogadó. Isten szeretete vállalja a függést érettünk. Isten szeretete alázatos szeretet. És Isten szeretete vállalja a szegénységet, azt a szegénységet, amelyet én magam is megélek. Nyilvánvalóan akkor nagy kérdés az, hogy hogyan tudjuk felfedezni, és hogyan tudjuk gyakorolni ezt az isteni gesztust, amit szeretetként élünk meg. Nyilvánvalóan keresve annak a lehetőségét napról napra, teszem, ami a másiknak jó, ami az igazi javát szolgálja. Az igaz nyílt beszéddel, az igaz és nyílt cselekedetek gyakorlásával. És természetesen lehetne még sorolni, milyen a szeretet, mert figyelmes, mert tapintatos, mert csendes, mert következetes, elvszerű, álhatatos, örömteli és hálás is. És olvashatjuk ehhez a szeretet himnuszát, amelyből teljesen nyilvánvalóvá válik számunkra. Minden-minden csak a szeretetben nyeri az értelmét, és minden-minden értelmetlenné válik, ha nincs köz a szeretethez. Kedves testvérek! Szokásnak megfelelően néhány kérdést szeretnék föltenni. Az első legyen az, gyűjtsem össze azokat a tapasztalatokat az életemből, ahol teljesen világosan megbizonyosodtam arról, hogy az Isten szeret. Néhány, egy-egy konkrét eseményre mutassak rá. Mert könnyű azt mondani, hogy persze, hogy tudom, persze, hogy tapasztalom, de keressem meg, kutassam föl azokat az eseményeket, ahol ez teljesen nyilvánvaló. Második talán az lenne jó másodikként megfontolni. Mikor tapasztaltam meg, hogy az Isten odáig jön el velem, amíg én el akarok távolodni tőle, mert vállalja a függést. Nyilván itt kell gondolni tévedéseimre, tévutaimra, esetlegesen a bűneimre, és arra is, hogy ott, amikor eltávolodtam, úgy éreztem, eltávolodtam tőle, ott hogyan érintett meg engem, és vezetett vissza az atyai házba. És a harmadik kérdés pedig, ami talán a legnehezebb is, legalábbis a hétköznapi életben minden bizonnyal, tudok-e ajándékot elfogadni testvéreimtől? Ha igen, akkor miért, és örüljek ennek? Ha nem, akkor vajon miért nem? Mi teszi nehézzé az ajándék elfogadását? Kedves testvérek, köszönöm mindenkinek a figyelmét. Kívánom, hogy a nyári időszakban legyen mód az Istenre való figyelésre, legyen mód a pihenésre, legyen mód arra is, hogy egymással való együttlét örömét megtapasztaljuk, hiszen nagyon sokszor a rohanás, a tevékenység éppen a jelenlétet, éppen az együttlétet csorbítja meg, vagy lopja el tőlünk az időt. Talán ez az időszak ebben is segítséget jelenthet. És kívánom azt is, hogy ezen megújító élmények után ősszel találkozzunk, és készülve a hitévének a megünneplésére, időről időre vegyünk elő egy olyan témát, melyet az egyházunk tár elénk. Isten áldásával menjünk, hordozzuk az Úr szeretetét, jóságát, és keressük az ő hatalmas tetteit az életünkben.